Halas Rádió 153 lélekmód. Ifjúsági magazin extra.
Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy ismét egy híres halasi hölgyel beszélgethetek, méghozzá dr. Veselszky Ágnessel, aki adjunktus és nyelvészeti kutató. Ágnes, köszöntelek szeretettel.
Szervusz, jó napot kívánok, köszönöm szépen a meghívást.
Az érdekel engem, hogy nyelvészeti kutató vagy, és adjunktus, hol dolgozol most egész konkrétan?
2016. szeptemberétől a Budapesti Corvinus Egyetemen dolgozom, a Magatartástudományi és Kommunikáció Elméleti Intézet munkatársaként, egyetemi adjunktusként.
Ugye az ELTE-n dolgoztál sokáig, és majd egy kicsit bele is fogunk menni a szakmai életutatba, hogy hogyan lesz valaki nyelvészkutató, de kezdjük a kezdeteknél. Kiskunhalasi lévén, kik voltak azok, akik meghatározóak voltak a pályaválasztásodban? Egyből nyelvész szerettél volna lenni, vagy hogy alakult ez?
Azt hiszem, hogy amikor elkezdődött ez az egész, én magyar-német szakos tanár szerettem volna lenni, ami gyakorlatilag meg is valósult, hiszen az ELTE-n magyar és német szakon végeztem, bölcsészként és tanárként. Hogy ki is volt a meghatározó az életemben, erre az interjúra készülve végig gondoltam, felidéztem azokat az arcokat, akiknek nagyon-nagyon sokat köszönhetek. A Felsővárosi Általános Iskolába jártam, és Vinkó József tanár úr volt nagyon-nagyon meghatározó alsó tagozatban, míg most is visszacsengenek bizonyos mondatai, amelyeket megtanított nekünk.
Például
nagyon praktikus dolgokat, praktikus ismereteket elsajátítottunk nála. Mondjuk a nagyon egyszerű dolog, és azt hiszem, hogy most már egyszerűnek is tűnhet, például a buríték címzés nála tanultuk meg, és bizony azt, hogy a bélyeget a borítékra, csak a megcímzése után kell feltenni, ez még azóta is visszacseng minden egyes alkalommal, amikor a postán járok. Apróság, de nagyon fontos, nagyon praktikus és hozzákötődik. A felső tagozatban pedig minden tanárom nagyon-nagyon jó volt, de talán három személy tudnék kiemelni, három tanár egyéniséget, akik nagyon fontosak voltak. Makainé Faddi Ágnes tanárnő volt az osztályfőnökünk, magyar és német tanárunk, azt hiszem, hogy nem véletlen a pályaválasztás sem. Illetve Mester Sándor tanár úr volt a történelem tanárunk, akitől azt tanultam meg, hogy hogyan kell logikusan gondolkodni, és az egyes különálló események között valamiféle kapcsolatot, összefüggést találni. És a harmadik tanárom, akivel nagyon-nagyon sokat dolgoztunk együtt órákon is és órákon kívül is, Juhász Sándorné Gizike néni volt, aki környezetismeretet, illetve környezetvédelmet tanított nekünk, és vele tanultam meg azt, hogy hogyan kell versenyezni, hogyan kell jól versenyezni, hiszen nagyon sok versenyre eljuttatott minket, hogyan kell kezelni például a stresszt versenyhelyzetben. Ez egy nagyon-nagyon fontos tanulság, amit én azóta is használni tudok. Ez volt a kezdet, ez volt az alapozás, és utána pedig következett a középiskola.
Ugye sokan tudják rólad, hogy édesanyád a Bibó István gimnázium igazgatónője volt hosszú ideig, illetve édesapád is olyan középiskolai tanár, akit mai napig is emlegetnek, hogy milyen csodálatos tanár volt. Gondolom, hogy a középiskolát azért meghatározta ez számodra.
Egyértelmű, tehát az iskola választásnál, amikor a középiskola választáson gondolkodtunk, egy darabig dilemmát okozott, hogy mehetek-e, vagy menjek-e abba a középiskolába, ahol a szüleim tanítanak, ám egyértelműen a minőségi oktatás volt az a szempont, ami miatt úgy döntöttünk közösen, természetesen a szüleim az én bevonásommal együtt döntöttek így, hogy a Bibó István gimnáziumba fogok járni. És azt hiszem, hogy nagyon-nagyon jó döntés volt. Mind a szakmai életemet meghatározza az a 4 év, amit a Bibóban töltöttem, mint pedig természetesen a magánéletemet, a személyes kapcsolataimat is. Azt hiszem, hogy nem emelnék ki a tanáraim közül senkit, hiszen az összes tanár, akivel a 4 év során találkoztam, nagyon-nagyon sokat adott a szakmai élethez, és ahhoz is, hogy ahogyan a dolgokat látom mostanában. Hogyha a személyes részt egy picit szabad kiegészíteni, az a 8-as baráti kör, 8 barátnő, akivel a gimnáziumban megismerkedtem, még most is 15-20, hogyha egy számolgatok, év elteltével is összetart, folyamatosan összejárunk, és tudunk egymásról, és ebben már a férjek, partnerek is bekapcsolódtak.
Egyébként ez csodálatos dolog, és nekem is az a tapasztalatom, hogy a középiskolai barátságok az igazán maradandó és mély barátságok. Ez egy nagyon jó talaj, amiből merítkezhet akár érzelmileg, akár gyakorlatilag valaki. Ugye említetted, hogy tanár szerettél volna lenni, és tulajdonképpen kutató lettél. Hogy alakult ez? Egy nagyon érdekes, izgalmas dolog lehet.
A kettő az egyetemen szerencsére összefügg. Tehát nagyon-nagyon sokat tanítunk a hallgatókkal, egyetemistákkal, vagy BIA szinten, vagy pedig mesterszakos szinten folyamatosan együtt dolgozunk, és emellett lehet a kutatásokat végezni. Azt hiszem, hogy ilyen szempontból az egyetem nagyon-nagyon szerencsés közeg.
Tehát tulajdonképpen te már foglalkoztál valamilyen szinten kutatással az egyetemi éveid alatt, amikor még tanultál?
Valóban, már 2002-ben másodéves egyetemistaként elkezdtem egy kutatást Balázs Géza professzor úrral, aki utána hosszú évekig a főnököm is volt.
Mi volt ez? Kíváncsi vagyok, az első mi volt?
Az első kutatásom az SMS nyelvhasználatához kötődött.
Erről fogunk hamarosan beszélgetni, maradjanak velünk, zene után visszatérünk.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, és folytatjuk mai 153 adásunkat, méghozzá a Csodálatos Hölgyek sorozatban dr. Veselszky Ágnessel beszélgetek, aki fiatal kora ellenére már adjunktus méghozzá a Corvinus Egyetemen, és nyelvészeti kutató, és ugye az előző beszélgetésblokkot ott hagytuk abba, hogy az első kutatási területed, amiben bekapcsolódtál még diákként, amikor még ugye te magad is egyetemista diák voltál, az az SMS nyelv. Hogyan alakult a te szakmai karriered? Mesélj nekünk, hogy lehet valaki kutató és adjunktus?
Amint megbeszéltük az előbb, 2002-ben másodéves egyetemistaként Balázs Géza professzor urat megkerestem egy kutatás ötlettel, és ő nagy mértékben támogatta ezt, lehetőséget adott arra, hogy ezt konferenciákra elvigyem, illetve meg is jelenjen ebből tanulmány. Az egyetemi éveimet folyamatosan egyrészt kutatással, nyelvi kutatással töltöttem, másrészt pedig cikkeket írtam, harmadrészt pedig demonstrátorként is dolgoztam a tanszéken, ami azt jelenti, hogy bekapcsolódhattam a tanszéknek a tudományos életébe, illetve kaptam kurzusokat is, tehát harmadéves egyetemista koromtól már tanítok az ELTE-n, illetve tanítottam az ELTE-n.
A hallgatók nem látják, de teljesen el van kerekedve a szemem. Én azt gondolom, hogy ezért ez nem egy szokványos dolog, hogy valaki mondjuk másodévesként 2002, ugye? Saját maga keres meg egy professzort egy kutatási területtel, azért ez nem általános.
Nem tudom, nagyon jó évfolyamunk volt az egyetemen, tehát nagyon sokan a mi évfolyamunkról bent maradtak az egyetemen, vagy valamilyen kutatói állásban dolgoznak. Valahogy egy nagyon jó közegbe kerültem, a magyar, illetve a német szak kombinációja pedig különösképpen elősegítette ezt, hiszen ugyanarról beszéltünk, nyelvi jelenségekről beszéltünk, de más és más nézőpontból. Azt hiszem, hogy ez egy szerencsés együttállás volt ebben az esetben, és nagyon támogató közegre találtam a mai magyar nyelvi tanszéken, aminek utána a későbbiekben a munkatársa is lett.
A magyar nyelv egyébként egy varázslatos csoda, tehát én azért is nagyon boldog voltam, amikor kialakult ez a dolog, hogy mi interjúzni fogunk, mert ugye nagyon sokan azt mondják, hogy ez egy varázsnyelv, hogy rengeteg csoda szavunk van, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy mire jutottál. Bár mondjuk a te területed az a net nyelv, illetve a modern nyelveknek a hatása, az nem teljesen pont a régi idők varázslatos magyar nyelvével függ össze, vagy összefügg? Itt közben láttam rajtad.
Igen, tehát az összes kutatás, amit a mai magyar nyelvvel kapcsolatban végzünk, az mind-mind a nyelvtörténeti kutatásokra épül. Tehát az, hogy a nyelvi változás miképpen alakul, milyen új nyelvi jelenségek jelennek meg, mindig vissza kell tekintenünk a korábbi korokra. Nem lehet a kettőt elválasztani egymástól, hogy akkor most mi csak a mai magyar nyelvvel foglalkozunk. Szobatársam volt az egyetemen Szatmári István professzor úr, és ő mondta azt, ő most stilisztikával foglalkozik, 91 éves, és nagyon jó egészségnek örvend, és még mindig tart kurzusokat az egyetemen.
Az igen.
És ő mondta mindig azt, hogy minden nyelvi kutatásnak először a történettel kell kezdődnie. Ha az ember vissza tud tekinteni, akkor már értelmezni fogja tudni a jelent is. És azt hiszem, hogy ez egy jó arszpoétika lehet, akár a kutatásokra, de akár a hétköznapi élethez is.
Ez pontosan így van. Karrier, hogyan alakul tovább az életed? Ugye mondtad, hogy egyetemistaként már kutattál,
így van,
tanítottál.
Utána azt hiszem, hogy viszonylag egyenes ívet írt le a pályám. 2006-ban végeztem az egyetemen, közben kint voltam 2,5 évet Németországban. Nagyon fontosnak és meghatározónak tartom a külföldi tapasztalatot, azt, hogy miképpen tud az ember egyszer egyedül boldogulni, kiszakadva az itthoni közegből, a megszokottságból,
a védett közegből,
miképpen tud alkalmazkodni új emberekhez, új közeghez, új kihívásokhoz. Ez nagyon-nagyon fontos, és örülök nagyon, hogy részt vehettem ebben. Kint Németországban a Ruhr Egyetemen tanultam Bochumban, és ezekkel a tapasztalatokkal felvértezve 2006-ban kezdtem doktorálni, és ekkor kezdtem el szó szerint a kutatással foglalkozni.
Közben szöget ütött a fejemben, hogy Németországban egy magyar, illetve ének területen foglalkozó kutató mit tanult?
Germanisztikát tanultam, tehát németet, német nyelvészetet tanultam, és bővítettem az ismereteimet, amelyekre itthon számot tudtam tenni, vagy szert tudtam tenni, és Németországban pedig ezt ki tudtam egészíteni.
Ugye adjunktus lettél, mikor is lettél adjunktus?
2009-ben vettek fel tanársegédnek az ELTE-re, és 2015-ben lettem adjunktus.
Gyorsan a kérdés, hogy kerültél a Corvinusra idén szeptemberben?
Mondhatom azzal a szóval, hogy átcsábítottak.
Jól hangzik.
Azt hiszem, hogy jól hangzik. Új kihívásokat találtam az új egyetemen, és újfajta projektekbe, újfajta kutatási projektekbe lehet bekapcsolódni, és azt hiszem, hogy ez olyan erővel bírt, olyan meggyőző erővel bírt, hogy emiatt döntöttem a munkahelyváltás miatt. Nagyon-nagyon szerettem az ELTE-n dolgozni, és folyamatosan mind a szakmai kapcsolatok, mind pedig a személyes kapcsolatok kötnek továbbra is oda, és bízom benne, hogy ezek meg is fognak maradni, de új kihívásokra találtam a Corvinus Egyetemen.
Az nagyon fontos és inspiráló, úgy gondolom. Mesélj nekem, mik azok a legfontosabb szakmai publikációk, amikben részt vettél, vagy olyan szakmai sikerek, amiket elértél, amire szívesen emlékszel vissza?
Azt hiszem, hogy ami könnyedén hozzáférhető, vagy ami a nagy közönség számára is érdekes lehet, az például a netszótár. Ez két szempontból is izgalmas lehet. Egyrészt a nethez kötődő, az internethez, illetve a közösségi oldalakhoz kötődő szókincset dokumentálja, több mint 2000 szót tartalmaz. Ez az egyik része, erről esetleg még beszélgethetünk. És ami különösen izgalmas ebben a projektben, az, hogy a hallgatóimmal együtt végeztem. 2010 óta működik a Kommunikáció, Internet és Média műhely, amelyben az érdeklődő, tehetséges és a tudását elmélyíteni szándékozó diákok járnak. Ennek a műhelynek vagyok az alapító vezetője, és ezekkel a hallgatókkal együtt készítettük el ezt a szótár projektet. Több mint egy évig dolgoztunk a szótáron, és így módon jött létre egy szógyűjtemény.
Én azt gondolom, ennek nagy hasznát fogják venni a hallgatók, én magam is, mert egy csomó mindent nem tudok megfejteni, hogy netem van rövidítés, úgyhogy ebben biztos, hogy megtaláljuk a megfelelő megfejtést. Maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk a beszélgetést. Azért ezt a témát nem engedem el olyan hamar, mert én itt nyomtattam egy kis segédanyagot, és nagyon sok sikert látok itt, amiről még azért foglak kérdezni. Hamarosan visszatérünk.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Köszöntjük hallgatóinkat szeretettel, és folytatjuk mai magazinműsorunkban a beszélgetést a Csodálatos Hölgyek sorozatban dr. Veszelszky Ágnessel, aki kiskunhalas szülötte, rendkívül büszkék vagyunk rá, adjunktus nyelvész kutató, méghozzá a magyar nyelvet kutatja. Ott hagytuk abba, hogy nem engedlek még el, mert én látok egy csomó díjat. Meséld el nekünk, hogy mik azok, amikre olyan nagyon jó szívvel emlékszel, és büszke vagy, amiket elértél.
Az egyik versenyeredmény még a középiskolás korszakomhoz kötődik, mégpedig az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny, vagyis az OKTV. Magyar nyelvből első helyezést értem el, és ezúton is köszönöm Palásti Károly tanár úrnak a felkészítést. Ez egyúttal belépőt is adott az egyetemre, hiszen nem kellett felvételiznem ebben az időben, még egyenértékű volt egy magyar szakos felvételivel, és választhattam, hogy az ország mely egyetemén szeretném ezt a belépőjegyet beváltani.
Azt hiszem, hogy ez egy eredmény.
Azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó indítás volt, és ami még egy jó hozadéka volt ennek a versenynek, hogy az ott az országos döntőn megismert diákokkal még folyamatosan tartom a kapcsolatot, 17 év elteltével is. Azt hiszem, hogy ez is egy jó hozadék az ilyen versenyeknek, hogy az egy gondolkodású, az egy érdeklődési körbe tartozó diákokat is összeköti, személyesen is, és ebből akár jó kapcsolatok, barátságok is kialakulhatnak. Egy másik tudományos eredmény az OTDK-hoz, az Országos Tudományos Diákköri Konferenciához kötődik. Kétszer is részt vettem rajta. Elsőként megpróbáltam a versenyt, ott egy külön díjat kaptam, és második alkalommal pedig második helyezést értem el az országos döntőben, és ez is egy jelentős eredménynek számít, az már egy egyetemista korszakhoz kötődik. És hogyha az OTDK-nál tartunk, van egy kitüntetés, hogyha szabad ilyennel dicsekedni.
Szabad,
egy,
akarjuk.
Egy hallgatómra nagyon büszke vagyok, Németh Lucának hívják, aki a felkészítésemmel első és második helyezett is lett jó pár évvel később ugyanezen az OTDK-n, és a felkészítésért megkaptam a Prosciencia díjat is.
Gratulálunk ezúton is.
Köszönöm szépen.
Egyébként az OKTV-ről jutott eszembe, hogy ez egy hihetetlen nehéz verseny, tehát biztos vagyok benne, hogy a hallgatók ismerik és hallottak már róla, és nekem is az jutott eszembe, hogy amit említettél is, hogy ezek a versenyek ugye egyrészt nyilván önbizalmat adnak meg, egy borzasztóan pozitív dolog, de hogy ott valóban megismerkednek, és egy igazi kutatót igazából az érdekli, amiről beszél, amiről tanul, nem csak feltétlenül az eredmény, tehát hogy meg lehet ismerkedni azokkal a társakkal, akik hasonlóban utaznak, hogy így mondjam.
Így van, és például az implom verseny is erre szolgál, a helyesírási verseny, vagy az egyetemistáknak szóló helyesírási verseny, a Nagy J. Béla verseny, amelyen egyszer szintén lettem első helyezett, és azok a kapcsolatok, azok a szakmai kapcsolatok még most is kitartanak.
Igen, a kapcsolatnet háló, ugye az emberi kapcsolatok, ahogy így említetted, az egyik legfontosabb dolog, akár egy-egy kutatási területen is, de te ezen a területen kutatsz. Projektek. Ugye meséltél nekünk egyről már, ami nagyon érdekes volt, kutatási terület. Említettél még egyet itt a beszélgetésre, hogy készültünk, ami nagyon érdekes lehet, és talán sokan kíváncsiak is lennének rá a NET szótár mellett.
Így van, a NET szótár a szókincset dolgozta föl, több mint 2000 szót tartalmaz ez a szótárunk, és készült még egy másik kötet is, egy gyűjtemény, egy esszégyűjtemény. A címe az, hogy a világhálóba keveredett ember. Az egyik esszéből származik ez az elnevezés, és arra utal, hogy az embernek milyen viszonya van a világhálóval, a hálózattal, az internettel. És ezt vizsgálták meg a szerzőink. 78 szerzőt kértem föl, és 77 írás született meg arról, hogy miképpen vélekednek az internetről, illetve arról, hogy miben változtatta meg az életüket, a mindennapjaikat, a szokásaikat, a gondolkodásmódjukat, az, hogy az interneten kommunikálnak. Azt hiszem, 2013-ban készítettük el ezt a projektet, és azt hiszem, hogy talán ez volt az egyik utolsó időpont, amikor ezt a kérdést még fel lehetett tenni. Néhány évvel később már nem lesz olyan, aki abba a generációba tartozna, aki vissza tud emlékezni, hogy milyen volt az élete internet előtt. Én 94-5-ben kezdtem el internetezni, 7-es, 8-os általános iskolásként. Már nagyon homályosak azok az emlékeim, hogy vajon milyen volt az élet az internet előtt.
És volt-e élet vajon az internet
volt-e
előtt?
Volt-e élet vajon az internet előtt? Így van, most tettem fel a héten a kérdést a hallgatóimnak az egyik kurzuson, hogy gondolják el, mi történne, hogyha megszűnne egyik napról a másikra az internet. És minden válaszukban előfordult a katasztrófa szó. Tehát nagyon-nagyon fontos részét alkotja az életünknek az, amiképpen az interneten kommunikálunk, amit ott el tudunk érni, amit ott el tudunk intézni. No hát erre a kérdésre adtak választ a szerzők, például Böjte Csaba, Balázs Géza, Réz András, Tarianna Mária, Acél Petra szerepel a szerzőink között.
Hú, ez egy nagyon-nagyon izgalmas könyv lehet. Ezek mind a kettő hozzáférhető könyvformában, interneten elérhetők-e ezek a művek?
Mind a kettőnek van Facebook oldala, tehát mind a kettőből részletek elérhetők, a teljes mű az valóban könyvformátumban jelent meg, és biztatok is mindenkit, hogy a könyvhöz is valamiképpen ragaszkodjunk, nagyon-nagyon fontos részét alkotja a kultúrának, a könyves kultúra, a könyvben elérhető tudás, a könyvekből elérhető információ.
Tulajdonképpen ez jó is, hiszen az internet sokszor a begyűjtésre való, a kedv csinálásra, hogy így mondjam. Én legalábbis úgy látom, és az igazán nagyon mély dolgokat sokkal jobb könyvillatú papírillatú formában magunkhoz venni, vagyis a teljes művet.
Ezt valóban én is így látom, tehát hogyha szakkönyveket olvasok, azt nagyon könnyen elolvasom gépen, számítógépen, interneten, de hogyha szeretnék egy jó, szép irodalmi művet olvasni, akkor a kanapéba kucorodva valóban egy papírkönyvvel a legjobb ezt megtenni.
És ez az esszégyűjtemény ilyen, ha jól értem. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést, és most már valóban arra fogunk kanyarodni, hogy Ági, milyen dolgokat fedezett föl, mit lehet tudni ma, hogyan is néz ki a világhálóba keveredett ember.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Köszöntjük a hallgatókat szeretettel, folytatjuk beszélgetésünket mai magazinunkban dr. Veszelszky Ágnessel a Csodálatos Hölgyek sorozatban. Halasi büszkeségünk, hiszen nyelvészeti kutató a magyar nyelvvel foglalkozik, és ezen belül egy nagyon különleges és új területtel, többek között a netnyelvészettel. Amikor készültünk a beszélgetésre, én teljesen meglepődtem, hogy ez már egy 25 éves tudomány, mesél nekünk erről.
Valóban a netnyelvészet a nyelvészetnek egy ága, egy viszonylag új kutatási terület. Azt hiszem, hogy a nyelvészetnek, a több ezer éves nyelvészetnek a területén belül ez egy fiatal ág, körülbelül 25-30 éves. Hiszen már a 80-as években is végeztek vizsgálatot, például a csevegő fórumoknak a nyelvét vizsgálták. Ekkor például azt, hogy milyen rövidítések fordulnak ott elő, vagy azt, hogy beszélt nyelvi jelenségek miképpen jelennek meg írásban. Az, hogy leírjuk ugyanazt, mint amit mondanánk szóban, ugyanolyan formában. Vagy vizsgálták például a helyesírásnak a változását, azt, hogy a hagyományos írott nyelvi norma miképpen változik meg a netes kommunikáció hatására. És ez bizony már a kezdeti időkben megjelent. Mondok egy másik példát, a smiley, a kettős pont kötőjel, zárójel 1982-ben jött létre, tehát már a kezdetek kezdetén létrejött az ilyen érzelemkifejezési forma.
Ugye emotikonok, tanítók, ott így ugye így nevezzük, de én nagyon szégyellem magam, általában négyet használok, és most már olyan végtelen tárháza van ezeknek az emotikonoknak is, hogy szédítő.
Hihetetlen nagy listája van ezeknek az emotikonoknak, amit lehetne használni, de egyébként a kutatások kimutatták azt is, hogy a mosolygós, szomorú, a kacsintós és a nagynevetős az a négy, úgyhogy azt hiszem, hogy nem véletlen, hogy ezt a négyet használod, de szerepel azok között, amelyet a leggyakrabban alkalmaznak. Tehát innen indult a netnyelvészet, és azóta nagyon-nagyon sok területe alakult ki, például foglalkoznak azzal, hogy a nyelvtan, a grammatika megváltozik-e a netezés hatására. Mondok egy példát, végeztem ezzel kapcsolatban egy vizsgálatot, az azt hiszem. Az azt hiszemből úgy tűnik, hogy vagy a net hatására, vagy már talán korábban is kezdett kialakulni egy új szó, módosító szóvá kezdett alakulni az azt hiszem, önálló szóvá kezd változni. Korábban is voltak rá már adatok, de csak különálló dokumentumokban, és olyan nagy számban, nagy tömegével a neten jelent meg ennek a szónak a használata.
Ha jól értem, akkor ez most már hivatalos magyar szó lett?
Egyelőre szótárakba nem került még be, de már adatbázisokban előfordul. A Magyar Nemzeti Szövegtár az a nagyon nagy korpusz, vagyis szöveganyag, ahol utána lehet nézni a különböző szavaknak, és ott már bizony megtalálható önálló szóként.
Ez olyan érdekes. Ugye az embernek a fejében az van, hogy a nyelvújítás ugye az lezajlott, amikor lezajlott, és úgy tűnik, hogy ez azért nem fejeződött be, hanem akkor ez működik most is, és akár a neten kialakult gyakori szó bekerülhet egy hivatalos magyar nyelvé.
Például ez megtörténhet. Magyar nyelvben egyelőre a selfie szó még nem került be szótárakba, de az Oxford angol szótárba a selfie 2013-ban bekerült már. A selfie olyan önarcképet jelent, amelyet valaki saját maga készít a telefonjával, és hozzá tartozik az is, hogy föltölti valamely oldalra, akár közösségi oldalra. Ezt például már szótározták, és minden valószínűség szerint Magyarországon is erre akár sor kerülhet.
Ugye az a téma, amit megbeszéltünk, egy kicsit jobban ki fogunk fejteni, annak az a címe, hogy a világhálóba keveredett ember. Szerintem ez egy rendkívül izgalmas kérdés, hogy hogyan hat ránk az, hogy egy kicsit, nem hogy kicsit, nagyon-nagyon megváltozik a nyelvi kommunikációs formánk, akár a nyelvezet, akár annak az eszköztára. Hogyan változunk meg?
Mi is megváltozunk. Aki netnyelvészettel foglalkozik, az elfogadja a technológiai meghatározottságnak a tézisét vagy tételét. Ez azt jelenti, hogy a technika, technológia befolyásolja a viselkedésünket, és ebben a nyelvi viselkedést is.
Konkrétan hogyan képzeljük ezt el? Tehát, hogy befolyásolja
például
ez a kommunikáció viselkedésünket?
Például ma délelőtt voltam Kiskunmajsán előadást tartani a Városi Könyvtárban, erről a témáról beszélgettünk, és hetedikes diákok is jelen voltak az előadáson, illetve középiskolások is, 10-11-esek is. És például az eszközhasználatuk megváltozott. Föltettem a kérdést, hogy ki az, aki még szokott írni SMS-t. A középiskolások közül néhányan feltették a kezüket, és azt mondták, hogy igen, anyunak szoktak jelezni SMS-ben, egyébként Messenger-t használnak, csetelni szoktak. az általános iskolások közül senki nem SMS-ezik már. És van egy új technika, egy új technológia, vagy egy új közösségi oldal, ahol szinte mindannyian jelen vannak, ezt Snapchatnek hívják. Itt rövid, képes videós üzeneteket lehet küldeni, ezeket a képeket mindig lehet módosítani, lehet különböző filtereket, szűrőket rájuk tenni, és igen, vicces képek születhetnek így módon. És ami az izgalmas ebben a technikában, az az, hogy be lehet állítani, hogy a címzett a képet hány másodpercig nézhesse meg. Be lehet állítani, hogy mondjuk 10 másodpercig nézhesse a címzettünk ezt a képet, és utána a kép elvileg az éterben megsemmisül. Természetesen hozzá kell tenni, hogy a kép nem semmisül meg, és volt néhány arc az előadásom alatt, láttam, hogy megdöbbentek, hogy az, amit föltöltenek egyszer az internetre, az bizony ott is marad. És ezek a képek nem tűnnek el, érdemes arra vigyázni, hogy milyen képek, milyen videók mennek ki rólunk. Ez az egyik izgalom a Snapchatben, a másik izgalom pedig az lehet, hogy megváltoztatja az időhöz való viszonyunkat. Mert hogy több 100 millió kép felkerül egy nap például a Facebookra, az Instagramra, vagy a többi közösségi oldalra, amelyeket minden valószínűség szerint használunk, és ezeket gyorsan végigpörgetjük, a másodperc tört része alatt végignézzük ezeket a képeket. Ezzel szemben, ha a Snapchaten csak 10 másodpercen van egy kép megnézésére, akkor feltehetőleg azt a 10 másodpercet csak annak a képnek a nézésével fogom tölteni. Azt hiszem, hogy megváltozik a képfogyasztáshoz, a tartalomfogyasztáshoz való viszonyunk is.
Ezek annyira izgalmas és érdekes dolgok. Például a Snapchatet én nem is hallottam, de milyen érdekes, hogy pont azért, mert csak 11 másodpercig nézhetjük, végignézzük 11 másodpercig. Egyébként pedig valójában szerintem 3 másodpercnél többet nem töltenek el egy-egy kép előtt sokszor, amikor végig tekerik, vagy még annyit
még
sem. Hamarosan folytatjuk ezt a beszélgetést, maradjanak velünk, a sűrűjében járunk.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Köszöntjük a hallgatókat szeretettel, és folytatjuk mai beszélgetésünket dr. Veszelszky Ágnessel. Ugye magyar nyelvészettel foglalkozol, azon belül a net nyelvészettel, ami az internet hálóba keveredett ember kommunikációs formáival foglalkozik. Rendkívül izgalmas dolgokat mondtál el, nekem tágra kerekedett a szemem folyamatosan. Ugye rögtön egy félelemet meg is kérdeznék tőled. Én azt látom, hogy egyrészt nagyon jó, hogy a fiatalok egymással kommunikálnak ezeken a különböző technológiákon keresztül, de mintha leegyszerűsödne, akár a beszéd is. Tehát az, hogy ők rengeteget rövidítenek, mondjuk a Messengeren, a Facebookon, ez mintha én azt látnám, hogy amikor beszélgetnek egymással, szinte még az artikulációjukra is visszahat, hogy nem artikulálják ki, szépen nem mondják ki a szavakat, hanem egy-két szótagot hümmögnek. De lehet, hogy ez csak az én félelmem.
Artikulációs vizsgálatokat nem végeztem, tehát ezt nem tudom alátámasztani, minden bizonnyal hat a kommunikációjukra, a szóbeli kommunikációjukra is, az, ahogyan csetelnek például. Elmondok egy történetet, ezt már nagyon sok felé elmeséltem, de szerintem nagyon-nagyon jellemző. Jó néhány évvel ezelőtt Budapesten a 7-es buszon utazva két fiatalt hallgattam beszélgetni, és az egyik egy viccet mesélt a másiknak, és a másik erre nevetés nélkül, rezzenéstelen arccal annyit mondott, hogy lol. A lol egy internetes rövidítés, ez a laugh out loud, vagy loudly, vagyis hangosan felnevet rövidítése. És ez egy nagyon izgalmas és döbbenetes pillanat volt számomra, hogy elértük azt, hogy úgy beszélgettek szóban ezek a 16-17 éves srácok, minthogyha cseteltek volna. Nem mondom, hogy ez általános, és természetesen ez nem jellemző a fiatalok többségére, de döbbenetes jelenség volt ennek ott élőben tanúja lenni. Nem jellemző ez mindenkire, és nem is lesz ez szerintem norma, de már megjelentek az ilyen jellegű vizsgálatok. Vagy tudok egy másik példát is mondani, hogyha számítógépes játékokról beszélnek a fiatalok. Bár részben foglalkozom ezzel, hiszen az egyik doktoranduszom a számítógépes játékoknak a nyelvéről, nyelvhasználatáról írja a doktori dolgozatát, de mégsem játszom, tehát ilyen szempontból kívülálló vagyok ezen a területen. Hogyha fiatalok számítógépes játékokról beszélnek, nagyon-nagyon sokan, akik nincsenek jelen ezen a területen, gyakorlatilag nem értik azt, hogy miről beszélnek, kívülállóként állhatnak ott mellettük.
De nem hordoz ez veszélyt? Tehát, hogy a magyar nyelvünk szépségei sérülni fognak?
A magyar nyelv, úgy általában véve a nyelvek, mindig a funkciókhoz igazodnak. A funkcióját, a kommunikációs funkcióját, azt, hogy mi meg tudjuk értetni magunkat egymással, ezt el tudja látni. Akkor lehet probléma, hogyha ez a funkció sérül. Úgy tűnik a jelenlegi vizsgálatok alapján, hogy egyelőre a megértésben nincsenek problémák. Például akkor lehetnek gondok, hogyha valaki kétnyelvűségi szituációban él, és az anyanyelvét nem tudja használni mondjuk a hivatalos nyelv javára. Tehát nem tudja az anyanyelvét használni, mert hogy bizonyos szituációkban az adott országnak a hivatalos nyelvét kell használnia, és az anyanyelvéből hiányoznak bizonyos kifejezések. Ez Magyarországon egyelőre nem jellemző, tehát ilyenről egyelőre nem beszélhetünk, azt hiszem, hogy az ezzel kapcsolatos aggályokat el lehet oszlatni.
Tehát akkor az a lényeg, hogy ők megértik egymást, akkor a nyelv ellátja a funkcióját. Mondjuk ilyet már én is hallottam, hogy THX, ugye így köszönték meg egymásnak például.
Így van, thanks rövidítése.
Így van, thanks, a köszönöm rövidítése. Idősek. Nagyon-nagyon sokan kapcsolódnak be az idősebb és a kifejezetten idős generációból ebbe a kommunikációba, akár Facebook, akár Skype-olásba, mert hogy az unokát nem látná egyébként. Hogy állnátod ezt?
Tavaly novemberben készítettem egy ezzel kapcsolatos vizsgálatot. 65 év feletti időseket, szeniorokat kérdeztem meg arról, hogy hogyan használják a számítógépes eszközöket, és úgy tűnt, hogy nem is az ő gyerekei korosztálya, tehát nem a 30-as, 40-es, 50-es korosztály tanítja meg nekik azt, hogy hogyan kell a számítógépes eszközökkel bánni, hanem az unokák korosztálya.
Jaj,
tehát itt van egy generációs ugrás, az unokák korosztálya vezeti be a nagyit, vagy a nagypapát az eszközöknek a használatába, és ez egy nagyon izgalmas kulturális fordulatot is jelent, hiszen egy fordított szocializáció zajlik. Míg a korábbi korszakokban az idősek, a tapasztaltak voltak azok, akiktől a fiatalok tanulhattak, most pedig a technika kapcsán a fiataloktól tanulnak az idősebbek. És nagyon-nagyon sokan jól használják ezeket az eszközöket. Beszélgettem egy 90 éves adatközlővel, akinek az unokái külföldön élnek, és velük Skype-on, illetve Facebookon tartja a kapcsolatot, és rendszeres Facebook használó. És ami még izgalmas volt ebben a beszélgetésben, hogy ő nem internetezik, számára az internet egyenlő a közösségi oldallal, a Facebookkal, ami azt hiszem, hogy szintén egy nagyon-nagyon jelentős váltás lehet.
Egyébként ez nagyon érdekes, amit mondasz, mert az ütött szöget a fejemben, hogy tulajdonképpen egészen közel kerülhetnek ismét az unokák és a nagyszülők egymáshoz. Talán pont azért, mert először megtanul a nagymama az unokától mondjuk Facebookot használni, vagy Skype-ot használni, de hogy talán ez a közeledés avval is együtt járhat, hogy ő is elmondhatja azért a személyes élettapasztalatait, hiszen azért valljuk be őszintén személyes élettapasztalata talán több van, sőt biztos, hogy több van az idősebb generációnak, tehát lehet ilyen pozitív hozadéka is.
Így van, például egy friss vizsgálatot olvastam a szelfivel kapcsolatban. A fiatalok, idősebbek, tehát a szülei korosztályát látják szelfizni, őket kinevetik, viszont, hogyha a nagymama küld egy szelfit, vagy kéri az unokától, hogy szelfizzenek, fényképezkedjenek együtt, az már menő. Tehát az már újszerű, az már jó, az már elfogadott dolognak számít. Úgyhogy vannak itt izgalmas fejlemények a korosztályok között is, azt hiszem.
Nem hagyjuk még mindig abba, mert azt gondolom, egy nyelvész, magyar nyelvi kutatót nem engedünk el ilyen hamar. Még mindig van egy jó néhány kérdés, amit fel fogok tenni. Hallgatóink, maradjanak velünk.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Köszöntjük a hallgatókat szeretettel, és folytatjuk mai beszélgetésünket dr. Veszelszky Ágnes adjunktussal, aki Kiskunhalas szülötte, büszkeségünk, a Csodálatos Hölgyek sorozatban vendégül láthatjuk. Ugye magyar nyelv kutató vagy, és méghozzá a NET nyelvvel foglalkozol, nagyon sok kutatást végzel. Hogyan változtak a szavaink? Hiszen most ez egy hihetetlenül dinamikus változás, amiben vagyunk, rengeteg más csatornán kommunikálunk, mint élőbeszédben. Nyilván ez nagy hatással van magára a nyelvre, a szavakra.
A legkönnyebben valóban a NET nyelvészeten belül a szavakkal lehet foglalkozni. Ez talán a leglátványosabb terület. Nagyon-nagyon sok új szó jelent meg a nyelvünkben. Az új szavakat neologizmusnak nevezik, és a NET-hez kötődő új szavakat pedig netologizmusnak szokták nevezni. Ez egy, azt hiszem, hogy egy jópofa szólelemény. Amint említettem korábban, a Netszótárban 2000 szót gyűjtöttünk össze, és ez a 2011-es, 12-es gyűjtemény mára már elavultnak számít, hiszen sok olyan szó, amely korábban fontos volt, vagy fontosnak tűnt, már elavultá vált, és sok új szó jelent meg. 2011-ben jelent meg a Snapchat például, amelyről az előbb beszéltünk, vagy az Instagram is a szótár kiadása után jelent meg, és ezekhez is kötődnek új szavak. Ilyen új szó például a hashtag. Ez egy utalást jelent, kettős kereszt jellel szokták jelölni, kettős keresztet tesznek egy szó elé, akkor az automatikusan egy linké alakul. És ezzel a linkkel az összes ugyanezzel a címkével ellátott fogalmat, tartalmat, képet, videót ki lehet listázni, ami az adott oldalon szerepel. Ez például egy új szó, és hallottam már szóbeli beszélgetésben is, hogy hashtag kávé, ez azt jelentette, hogy elmegyünk-e most kávézni, vagy van-e kedved egy kávét meginni. Tehát ez is egyfajta nyelvi fejleményre, nyelvi változásra utalhat.
Jól értem-e, Ági? Azt jelenti, hogy ha hashtaggel látok-e valamit, akkor a net összegyűjti az összes olyan kifejezést nekem, vagy ki tudja listázni, ami így kezdődik?
Nem az összes kifejezést, hanem például, ha a Facebookra beírom, akkor a Facebookon előforduló tartalmakat, vagy ha az Instagramra, akkor az összes azonos hashtaggel ellátott, azonos címkével ellátott képet például ki lehet listázni, vagy a Twitteren, amit Magyarországon kevésbé használnak, de Amerikában nagyon-nagyon népszerű, az összes rövid üzenetet, amelyet ezzel a címkével láttak el, ki lehet listázni, tehát van egy tematikus összekötő funkciója ennek a címkének.
Most már értem. Tehát tulajdonképpen, ha én azt akarom, amit most felteszek kávéval kapcsolatban, akkor az bekerül a nagy kávé kategóriába.
Így van, valóban, ez így történik.
Milyen változások vannak? Még annyira izgalmas ez a dolog.
Amint említettem korábban, a nyelvi változások a nettel kapcsolatban nagyon erőteljesen összefüggnek a technológiának, a technikának a változásaival. Beszéltünk korábban az SMS-ről. Az SMS-hez kapcsolódó úgynevezett SMS nyelv, de ezt csak idézőjelben mondom, rövidítéseivel, azzal, hogy a szavakat egybeírjuk, hogy nem használjuk a központozást, hogy kihagyjuk az ékezeteket, ez úgy tűnik, hogy el fog tűnni. Hiszen kevesebbet SMS-ezünk, és ki lehet írni a szavakat, nem kerül már pénzbe egy SMS az elküldése, vagy hát az SMS elküldése pénzbe kerül, de egy
Mivel nem használjuk, nem.
Egy csetüzenetnek az elküldése nem kerül már pénzbe, és ott ki lehet írni a szavakat. Tehát arra, hogy 160 karakterbe, az SMS terjedelmébe belezsúfoljunk egy szöveget, arra manapság már nincsen szükség. Tehát például az SMS nyelv eltűnni látszik. Vagy korábban jelentős volt a fórum, a fórumokon zajló viták mennyire fontosak voltak. Úgy tűnik, hogy ezek is kezdik jelentőségüket veszteni, mert ezek a viták átterülöttek a Facebookra.
Most ott vannak, de viták attól vannak?
Vannak, viszont megváltozik a struktúrájuk, mert hogy a fórumok anonim módon névtelenül zajlottak, tehát az emberek valamilyen álnév alatt regisztráltak, a Facebookon viszont azok ugyanazokat az információkat, ugyanazokat a tartalmakat saját névvel vállalják. És ez bizony a megfogalmazásban, stílusban is minden valószínűséggel hatással lesz azokra a megszólalásokra, amelyek ott megjelennek.
De ez mindenképpen pozitív hatásnak minősül, hiszen nyilván, hogyha fel kell vállaljam a nevemet, és utána viselem a következményeit is annak, amit írtam, mondjuk a Facebookon, akkor ez sokkal higgadtabbá teheti akár.
Nem? Sajnos a vizsgálatok azt mutatják, hogy nem higgadtabbak ezek a beszélgetések, sőt, több bennük a személyeskedés, mert hogy az adott hozzászólónak a profiljára, a személyes információjára, a fotójára például rá lehet keresni egyetlen egy kattintással, és az alapján is megosztanak információkat róla, és úgy reagálnak az ő vitában tett hozzászólásaira. Változtat rajta, de talán nem a higgadtság irányába, hanem valamiféle más megfogalmazásmódot alkalmaznak. Vagy említhetünk egy másik példát is a technológiának a jelentőségére. 2002-ben alapították az IVIV-et, az első Igen. magyar közösségi oldalt 2014-ben zárt be, de 2006 és 2009 között ez volt a legjelentősebb közösségi oldal, amelyet a magyarok használtak. Amikor bezárták az IVIV-et, 4,5 millió regisztrált felhasználó volt rajta. Ami azt mondhatjuk, hogyha a külföldi felhasználókat nem tekintjük, nagyjából a teljes magyar lakosságnak a fele vagy a felnőtt lakosság fent szerepelt ezen az oldalon. Meghatározta a kommunikációt, de amint kevésbé vált jelentőssé, a Facebooknak a térnyerésével, majd a teljes bezárásával elvesztette ezt a szerepét.
Az változtatott-e a kommunikáció, a netes kommunikáción, hogy most gyakorlatilag szinte mindenki a Facebookra került? Ugye ez egy nemzetközi oldal.
Így van, és hogyha a Facebook ország lenne, akkor lakosságszáma alapján az első ország lenne, hiszen 1,7 milliárd ember van fönt. A Facebook nagyon-nagyon jelentős, sokak számára egyáltalán ablak a világra, vagy ablak az internetre. Nagyon jelentős marketing felület, nagyon jelentős a reklámtevékenység, rajta, de nagyon sokan a híreket csak a Facebookon keresztül fogyasztják. Nem néznek meg egy híroldalt, vagy nem nyitnak ki egy újságot, vagy egy hírmagazint, hanem csak azt nézik meg, amit a barátaik a számukra megosztottak.
Rögtön adódik ebből egy kérdés. Teljesen megdöbbentem azon, pedig logikus, hogy sokan mondják, hogy az, hogy az internet ablak a világra, tehát bármiről tudsz tájékozódni, és sokkal jobban tudsz tájékozódni egy-egy eseményről, ennek ellenére nem ez következett be, hanem pont amit mondtál, hogy a barátaiknak a bejegyzéseit olvassák az emberek, vagy a hasonlóan gondolkodó két olvassák az emberek, tehát nem nyitottabb lett a szemléletmódunk, hanem éppen, hogy beszűkült, mert folyamatosan azt érezzük, hogy amit mondjuk én kitaláltam, azt mindenki megerősíti, mert hogy a barátaimét látom. Tehát, hogy a kényszer képzeteink megerősödnek.
Így van. Ez egy nagyon komolyan vitatott és kutatott szociálpszichológiai jelenség mostanában. Facebook buboréknak szokták ezt nevezni, hogy csak a saját nézőpontomat megerősítő álláspontokat találom meg.
Tehát tulajdonképpen akkor tanácsként is mondhatjuk el rögtön, hogy vigyázat, mert attól, hogy tájékozódom az interneten, lehet, hogy még zártabb lesz a szemléletmódom. Tehát amit említettél, hogy igenis tájékozódni kell különböző nézőpontú hírportálokon, hogy esetleg tisztább képet kapjunk a valóságról. Ez nagyon fontos feladatunk. Ági, nagyon izgalmas volt mindez, amit elmondtál. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél, és hát várunk legközelebb is, mert azt gondolom, hogy ennek lesz még folytatása, és sikeres kutatásokat kívánok neked a továbbiakban is.
Köszönöm a beszélgetést, örülök, hogy itt lehettem.